Rengeteg e-mailt kapunk, és a legkülönböző szervezetektől, és így a Panoráma Világklub keretén belül, és az által megkerestek bennünket, méghozzá a Közép-Európai Klub Pannonia Közhasznú Egyesület, és tulajdonképpen ők a 90-es évek elején akkor alakultak, és akkor szerveződtek, és nagyon érdekesen Herceg Eszterházy Antal József az elnökük, és az ügyvezető elnök dr. Ceglédi József. Na most csak azért jött össze ez a dolog, hogy elsősorban mutassuk be magát a szervezetet, az egyesületet, és ez az egyesület november 13-án a Törzs Asztal Fórumra egy nagyon érdekes vendéget hívott meg, professzor dr. Báger Gusztávot, aki az Állami Székvevőszék tudományos tanácsadója, számvevőszék tudományos tanácsadója, és egy nagyon érdekes témával foglalkozik, de ez majd a következő interjú lesz. De először nézzük meg a klubot, nézzük meg, hogy dr. Ceglédi József úr tulajdonképpen milyen klubot is épített fel, mert hát ezt ő kezdte el anno dacuma, de ezt most már inkább mondja elő. Dr. Ceglédi József, ügyvezető elnök, a Közép-Európai Klub Pannonia Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke. Szeretettel köszöntöm magát a Tutropanár mikrofonjánál. Talán kezdjük avval, hogy ez a Közép-Európai Klub, ez mikor alakult és miért alakult?
Kérem szépen, ez a Közép-Európai Klub a Klub Pannoniából jött létre, amit pontosan 20 évvel ezelőtt Bécsbe az én kezdeményezésemre hoztunk létre, ahol akkor én nagykövetségi tanácsosként a nemzeti idegenforgalmi képviseletet vezettem, és a barátainkkal rájöttünk arra, hogy kellene egy ilyen közép-európai ügyekkel foglalkozó osztrák-magyar társaság. Barátaimmal együtt hoztuk létre, partnerekkel együtt hoztuk létre, Budapesten már a tágabb térséggel, egész közép-európával foglalkozó budapesti székhelyű Közép-Európai Klub Pannonia Közhasznú Egyesületet, amelynek alapvető célja a közép-európai kapcsolatok ápolása az Európai Unió normáinak megfelelően. Ennek érdekében elsősorban a gazdasági élet, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra, a történelmi hagyományok ápolása, a turizmus, a nemzetiségi ügyek, az információs csere és a közvélemény tájékoztatása a feladatunk.
Hát ezek szerint akkor egy nagyon széles skálán mozognak.
Nagyon széles körű, igen, és ennek érdekében szervezzük a rendezvényeket, konferenciákat, kerekasztalbeszélgetéseket, szakmai konzultációkat, tanulmányutakat elsősorban ugye a határon túli területekre. Segítve ezzel is a tagságnak a tájékoztatását, érdeklődése, kiegészítését, de foglalkozunk a közbiztonság és a terrorizmus elleni harc tapasztalataival is. Végezetül a tagjaink szakmai és erkölcsi támogatásával. Ehhez a témakörhöz, illetve kérdéshez kapcsolódik egy nagyon fontos dolog, amire kevesen gondolnak, hogy ugye vannak olyan fogalmak, amelyeket naponta használunk, de gyakran nem vagyunk tisztában jelentésével, és érdekes módon ilyen fogalom maga Közép-Európa is. Tehát többféle meghatározása ismeretes ennek, egyre inkább tágabban értelmezik. Mindenképpen Közép-Európához tartoznak a német nyelvű államok, és az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott volt kommunista vagy visegrádi ország.
Értem, na most ennek a Közép-Európai Klubnak, ennek mekkora a súlya? Tehát úgy értem, hogy állami szinten...
Kérem szépen, ez az egyik legtekintélyesebb civil szervezetnek tekinthető Magyarországon, amit jól érzékeltet, hogy ugye haláláig a védnökünk volt például Mádl köztársasági elnök úr, de ma is a védnökök közé tartozik hozzánk, Fischer volt osztrák kancellár, vagy akit egyre jobban megismernek az emberek, Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, két egyetem professzora, aki ugye a gazdasági tapasztalatai miatt egyre többet szerepel. De a szenátus tagja, posztumusz Antal József miniszterelnök, de a másik oldalról a rendszerváltás előtti utolsó és a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnök, Németh Miklós, több professzor, akadémikus, olimpiai bajnok, 56-os halálra ítélt, tehát tekintélyes emberek vannak a szenátusunkban, és ugyancsak az elnökségben is.
Hova tud ez a klub fejlődni? Mi az elképzelésük, mi a jövő, mit szeretnének elérni?
Hát kérem szépen, például nagyon fontosnak tartom azt, hogy az első perctől kezdve szorosan együttműködünk a világklubbal. Folytatjuk ezt a munkát, mert ugye a május 19-26-án 2013-ban megszervezésre kerülő harmadik magyarországi magyar világtalálkozón május 23-án megszervezzük mi, ugyancsak én vagyok a programigazgatója, a társadalmi párbeszéd fórumot, most már nem 56-os témáról, hanem úgynevezett közéleti témákról. Három közéleti témát akarunk megtárgyalni, úgynevezett társadalompolitikai kérdéseket, gazdaságpolitikai kérdéseket és hagyományápolással összefüggő kérdéseket.
Hát nézze, minden esetre, ahogy elnézem, tele van a kezük, és rettentően, hogy úgy mondjam, mindenütt ott vannak, ahol lényeges ott lenni. Úgyhogy dr. Ceglédi József, ügyvezető elnök, nagyon szépen köszönöm magának ezt az alapvető rövid beszámolót a klub működéséről, és akkor maradjunk abban, hogy...
10 év alatt 100 rendezvényünk volt, ez egy kicsit jellemzi az intenzitását is, meg a rendszerességét a munkának.
Kedves hallgatom, a Túltropel RFM 88,5-es hullámaszat hallgatják, és dr. Ceglédi József ügyvezető elnököt hallották, a Közép-Európai Klub Pannonia Közhasznú Egyesület igazgatóját. És hát ami ebben tulajdonképpen a fantasztikus, hogy egy óriási szellemi tőkét jelentenek az ilyen klubok, és mielőtt még tovább mennénk, elnézést, Katalin, ott van neked egy közérdekű közlemény, talán így fejezem ki magam, a Deák körrel kapcsolatban. Egyikről a másikra menjünk át, és mind a kettő egy fantasztikus szervezet, úgyhogy te jössz, Katalin.
Igen, a Sydneyben működő Deák kör szeretettel hív mindenkit a 2012. év harmadik előadására. Ez angol nyelven lesz megtartva, és a cím Speeding and Speed Limits. Az előadó pedig dr. Hidas Péter. Az előadásra november 24-én szombaton délután 3 óra 15-től 4 órai kezdettel a Lenkov klubban kerül sor, a Lenkov klub auditoriumában, egy Birdwood Avenue Lane Cove. A klubnak van parkolója, illetve vele szemben van egy nagy
még
parkoló. Tanácsi parkoló, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak, és
van valami belépője.
Igen, a költségek megtérítésére $12, felnőtteknek, diákoknak pedig $5.
Na, nagyon remélem egyébként, hogy meg fogom tudni szólaltatni a fiatal embert, és mikrofonfélre kapom, mert a közlekedés az egy érdekes téma. Szóval, visszatérve az előző interjú alanyomra, és mondjad, Katalin?
Hát, és még egy fontos dolgot be kéne mondanunk, hiszen jövő héten
hát lesz az
nem leszünk a stúdióban.
Tessék?
Nem mi leszünk a stúdióban jövő héten, és miért nem?
Mert a kölykök vannak.
Hát, mert a Kicsi Csilla és Vaskó Attila fogják vezetni a műsort, hiszen mi kint fogunk ülni a Szent Erzsébet otthonban a szokásos Szent Erzsébet búcsún, amire az otthon vezetői, szervezői és a Word is mindenkit nagyon sok szeretettel vár. A búcsú helyszíne az Erzsébet otthon 1 Simmons Road, Blacktown, illetve Dean Park. És nyitva lesz a múzeum 11:30-tól 3-ig. Az egész napot tulajdonképpen a katolikus szentmise fogja megkezdeni, ami 10:30-kor lesz, de már előtte is oda érkezhetnek az emberek, hiszen kitehetik a kis piknikasztaljukat, székeiket is elrendezkedhetnek. Ebéd 12-től, ugye a szentmise után, a múzeum nyitva lesz 11:30-tól 3-ig, és jön a Mikulás is 1:30-kor.
Ezen a maga elkezdett röhögni.
Nyári Mikulás.
Hangosan most értem, mert nekem olyan furcsa, hogy a Mikulás, amikor jön, akkor rövid nadrágban jön, és izzad a szakálla, de lehet, hogy ez egy itteni sajátosság lesz, és igazából hozzátartozik már a Mikulás járáshoz.
És az érdeklődők kérjük, hogy hívják Molek Ildikót a 0407-004-626 telefonszámon, és a nap folyamán lesz magyar zene, magyar tánc, és hát nagyon finom ételek is.
Így van, lesznek. És az Erzsébet otthon támogatja a Tutropel FM magyar programját. Szóval, visszatérve a programunkra, professzor Báger Gusztáv, aki ennek a közép-európai klub keretén belül egy nagyon érdekes tulajdonképpen témába foglalkozik, a magyar kormány korrupciós megelőzési programja nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel Közép-Európába. Mondom, ezt az embert mondom nekem feltétlen meg kell szólaltatni, úgyhogy hallgassák meg ezt a riportot, amit professzor Báger Gusztávval készítettem 2 nappal ezelőtt.
Professzor Báger Gusztáv, az Ámbivőszék tudományos tanácsadója. Szeretettel köszöntöm a 2RRR mikrofonjánál, és egy nagyon érdekes e-mail hívta fel a figyelmemet. A Közép-Európai Klub Panoráma Közhasznú Egyesület keretén belül ön egy előadást fog tartani, és az előadás témája hihetetlen érdekes. A magyar kormány korrupciós megelőzési programja nemzetközi összehajtásban különös tekintettel Közép-Európára. Na most talán akkor itt érdemes volna egyáltalán megfogalmazni a tényt, hogy mi az a korrupció, mert ahogy én tudom, az a korrupció, amivel engem kihagynak.
Igen, a korrupció tulajdonképpen a közhatalommal való visszaélés egyéni haszonszerzés formája céljából. Most nemzetközileg nincs elfogadott definíció erre a fogalomra, tehát ezen belül nagyon-nagyon sokféle változatát ismerjük. Általában 2 csoport van a fogalom tekintetében. Az egyik a büntetőjogi fogalom, ami azt jelenti, hogy ahogyan a büntető törvényekben egy-egy országban szerepel a korrupció, az lehet például csalás, lehet vesztegetés, stb. A másik csoportja a fogalmaknak, a korrupciós fogalomnak az úgynevezett szociológiai, politikai jellegű fogalom, ami egy kicsit tágabban értelmezi a korrupciót, de lényegében az, amit először mondtam.
Na most hallgasson rám, hát végsősorban amióta az Ádám gyermek volt, és azóta küzdünk a korrupció ellen, szóval, hogy amióta ember létezik a Földön, azóta van korrupció. Na most ez hogyan lehet a mai modern világban, a globalizációban ezt a korrupciót megakadályozni?
Roppant bonyolult a kérdés. Teljesen kiirtani a korrupciót, ahogy ön is utalt rá a kérdésében, tulajdonképpen nem lehet. Ez egy általános emberi gyengeség, hogy több pénzt akarok, nem egyenes úton, nem becsületes úton. Ez minden társadalmakban fennállt a történelem folyamán. Tulajdonképpen 2-3 ezer éves tények is vannak. Mezopotámiában is feltártak egy királyi archívumot, ahol egy hercegnőt ítéltek el korrupciós cselekményekért. A cél az, hogy csökkenjen a korrupció mértéke egy minimális szintre. Most a mai világban ez különösen azért fontos, mert ugye a nemzetközi pénzügyi, gazdasági, stb. Kulturális kapcsolatok hát borzasztóan kialakultak, kifejlődtek, és ez jó dolog, csak ez egyúttal magával hozza a korrupciónak is az átvitelét egyik országból a másik.
Pontosan.
Kapcsolatokon keresztül. Nos, ezért irányul nagy figyelem a korrupció elleni küzdelemre, tehát ez ma a globális világprobléma.
Igen, értem. Na most mondja, mi különbség a jó üzlet és a korrupció között?
Jó üzlet az úgy jön létre, hogy a törvényeket megtartják a partnerek, nem szövetkeznek egymással, és nem csapják be, nem lopják el a köz az állam pénzét, vagy hogy tetszik vállalati szinten, a vállalat tulajdonosainak a pénzét, mert van vállalati korrupció is, mint ismert, nem csak a közigazgatásban úgynevezett állami jellegű korrupció. Tehát ez egy koalíció, tulajdonképpen egy bűnelkövetésre a köz, a felügyelő hatóság sérelmére történő koalíció, összeáll két-három ember, és akkor ő ezt a műveletet végrehajtja. Tehát ezzel rosszul jár a köz, vagy az a tulajdonos réteg, mondjuk egy vállalat esetében, amely kezében van a tőke, a vagyon. Tehát ezt lehet csinálni törvényes eszközökkel, lehet lobbizni törvényes eszközökkel, de akkor nem tekintjük korrupciónak. A korrupció egy zárt két-három ember, vagy nagyobb embercsoport, hogy mondjam, idézőjelben egyéni haszonszerzés céljából való összeesküvéssel.
Értem. Na most nézze, végső soron ön írt egy ragyogó könyvet erről, és hát ha jól tudom, az egyetemen is tanítja, és hát az állami számbevőszék tudományos tanácsadója, és a kormánynak is végső soron, a mostani kormánynak, az előző kormánynak is, ha jól tudom, nagyon sok mindenben tanácsadás adott, korrupció is egyáltalán ilyen ügyekben. Mennyire reális ma Magyarországon korrupció ellen hatásosan küzdeni?
A korrupció ellen tulajdonképpen minden kormány küzdött az elmúlt időszak magyar történetében. De programot tulajdonképpen először erre a célra 2001-ben az első Orbán kormány állított össze. És most ezért tavaszán, áprilisban elfogadta a kormány a korrupció megelőzési programját. Ez ugye szintén Orbán kormány, ez második, és én nagyon bizakodó vagyok ennek a második programnak a sikerét illetően. Miért? Mert ez a program első alkalommal Magyarországon nem csak azt tűzi ki célul, hogy szigorúan lépjen fel a korrupciós büntetteket elkövetőkkel szemben, ezzel szemben a korrupció megelőzését tűzte ki célul. Tehát olyan közigazgatás kialakítását, amelyben a szervezetek és minisztériumok, költségvetési szervek, kórházak, stb. És az ott dolgozó személyek is ellen tudnak állni a korrupciós kísértéseknek. Úgy mondjuk, hogy a program célja, hogy a szervezetek, állami igazgatási szervezetek és az ott dolgozó személyek integritását erősíti, akarja erősíteni képzési programokkal, jobb szervezettséggel, jobb vezetői példaadással, hogy az emberek ne kövessék el, rettenjenek vissza a korrupciós büntettől. Tehát ez az úgynevezett integritás erősítő, integritás alapú korrupció megelőzési programnak a lényege. Most ilyen programot sikeresen alkalmaznak például Hollandiában, és több más országban is, Európában. Ebből a szempontból úttörő és nagy kísérletet jelent, fontos kísérletet jelent. A Magyari Zoltán féle közigazgatás modernizációs programnak. Tehát itt egy új közigazgatási kultúrába ágyazott korrupciós prevencióról van szó ebben a programban. Most én a könyvemben ezt a filozófiát írtam le, és erre tettem javaslatot, és merem remélni, hogy ennek lesz hatása a korrupciót egy középtávlatban 5-6 év múlva már jelentősen sikerült csökkenteni, mondjuk felére a mai helyzethez képest. Természetesen olyan optimista nem vagyok, hogy azt mondjam, hogy meg lehet szüntetni, vagy nagyon minimálisra lehet ilyen rögtön csökkenteni. De elindul egy hosszú távon építkező folyamat.
Hát nézze, végül ez egy fantasztikus kezdeményezés, és tulajdonképpen alapvetően a Magyarország kulturális és tulajdonképpen erkölcsi fölemelkedése ott kezdődik, amikor egy ilyen programot kitűznek. Na most végsősorban a mi demokráciánk, ahol két pólusú pártrendszer van, és az egyik arra törekszik, hogy a másik pártot lelöki a kormányzásról, és ő jöjjön föl. Végsősorban az elmúlt mondjuk az, hogy 60 évünk a kommunizmus, a szocializmus és így tovább kitermelt egy olyan réteget, olyan, hogy mondjam, olyan közeget termelt ki, ahol a közvagyon az tulajdonképpen csáki szalmája volt, és mindenki úgy kezelte, hogy ez az enyém. Na most itt egy, hogy gondolja, hogy ez egy hány éves folyamat, hány generációnak kell ez ahhoz átmenni, és ilyen programoknak végső soron nagyon keményen ott lenni, hogy aztán ez a korrupció legalább Magyarországon lecsökkenjen, mert hogy az egész világban nem, hát az valószínű, hogy nem fog, ez egy nagyon ideálikus kép lenne. De jó lenne, hogyha Magyarországon az emberek szemében a korrupció mint olyan úgy tekintenék, hogy ez valami bűnös dolog, valami nem jó dolog, és végső soron senkinek nem jó. Még annak sem, akit kihagytak belőle.
Úgy van, a végső sor az adófizetők fizetik meg a korrupciós hasznot valakinek. Hát valaki ellopja a közpénzét. Ez elfogadhatatlan. Nos, Magyarországon a korrupció szintje nemzetközi összehasonlításban nem magas, úgy mondjuk, hogy közepes. A Transparency Internationalnek van egy, ez a nemzetközi civil szervezet a korrupciós küzdelem egyik fontos tényezője, van egy indexe, a korrupciós észlelési index. Az szerint, az index szerint Magyarországon közepes színvonalú a korrupció. Nos, ezt a korrupciót levinni egy alacsony szintre, mondjuk egy számmal, 180 országból Magyarország az 56-57. Helyet foglalja el. Tehát körülbelül az első harmadban vagyunk.
Igen.
Hogy ennek az első harmadnak, mint egy olyan 60 országnak, mondjuk a közepére kerüljünk, tehát 25-30. Helyen legyünk a legjobb az egyes ország helyzete, hát oda én szerintem 10-15 év kell.
Igen.
15 év kell.
Nyugalom. 15 év nyugalom.
Úgy van, és építő munka. Gyorsabban ezt az előrehaladást nem hiszem, hogy el sikerült érni, ezzel az új módszerrel sem. Még egyet tennék hozzá. A könyvemben én nagy figyelmet szentelek az úgynevezett kompetenciák erősítésére. Az emberi készségeknek az erősítésére, már nem csak a felnőtt korban, tehát nem csak az integritását az állami tisztviselőnek kell erősíteni, amikor már ott van a munkahelyén dolgozik, kialakult felnőtt ember, hanem gyerekkorban, az iskolai képzésben is szeretnénk, javasoljuk, hogy építsék be azon erkölcsi értékeknek a tartalmát, kompetenciákat az emberbe készségként, alapkészségként, hogy később könnyebb legyen a korrupciót is elkerülnie. Tehát úgy kell nevelni a általános iskolában, gimnáziumokban és egyetemeken az ifjúságot, hogy természetes fényidézőben beleszült, egy készségként jelenjen meg az, hogy ő nem követel korrupciós bűncselekmény. Így reményteljes perspektívát nyújt egy fokozatos javulás.
Értem. Na most mondja, nyilván tett kutatásokat az ügyben, hogy Magyarország múltjában, tehát arra gondolok, hogy például Magyarország önmagába véve egy korrupt ország volt mindig, tehát mondjuk a háború előtt is korrupt ország volt, vagy kevésbé volt korrupt, vagy ez tényleg függvénye volt annak, hogy az életvitelünk, a különböző kormányok, izmusok jöttek mi ránk, és így tovább, és hát végső soron úgy mondjam, belesüllyedtünk egy ilyen eladósodott, nem tudom milyen állapotba, ahol tulajdonképpen rengeteg szegény van, és nagyon kevés gazdag, és valahol a szegény igen szeretne ő is gazdag lenni. Szóval, hogy látja ezt maga?
Hát nagyon gazdag kérdéseket kaptam meg én öntől. Egy szép csokrot, nagyon röviden. A második világháború előtt és a múlt század első felében, szélesebben, ugye ezek a panamák voltak tulajdonképpen abban a kategóriában sorolhatók, amit ma a korrupció jelent. Emlékszik, hogy magyar irodalomban egy sor műben megjelenik a Panama, stb. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy akkor is olyan nemzetközi viszonylatban olyan közepesnek volt tekinthető az akkori magyar helyzet. Ezt nagyon nehéz összebírni. A rendszerváltásunk után, a 90-es évek elején, amikor olyan változások történtek a magyar gazdaságban, egyébként helyes irányú változások, a piacgazdaság kiépítése, amikor az állami vagyont ugye eladtuk magán vállalkozóknak.
Eladták.
Nos, igen. Nos, kérem, egy ilyen változás iszonyatosan kedvező táptalaj a korrupció számára. Gondolja meg, micsoda alkuk lehettek annak érdekében, hogy szinte alig kellett fizetni egy állami vállalatért, esetleg egy bagót csak egy személynek vagy egy vállalkozói csoportnak. Hát ott ez a privatizáció tulajdonképpen az egyik legveszélyesebb változása közelmúlt magyar történelemben, ami a korrupciót felerősítette. A szocialista időkben pedig a hiánygazdaság volt az, amikor még a 90 előtti helyzet volt Magyarországon. Hát nem volt telefon, nem lehetett autót venni, nem mindenit sorbálás volt, és akkor a pénzt használták fel ilyen megvesztegetésekre, ahhoz, hogy gyorsabban kapjanak telefont, és
Igen.
Nos, ezek a nagy történelmi változások a magyar elmúlt évtizedekben, ezek mind-mind, mint rendkívüli helyzetek, a korrupció számára ilyen ösztönzést, lehetőséget adtak, és hát sajnos sok ember részt is vele.
Kedves hallgatom, a Túlcsapalára FM 88,5-es hullámosát hallgatják, és professzor Báger Gusztávot hallották. És hogyha valaki többet szeretné erről az előadásról tudni, és szerencsés helyzetében Budapesten van, akkor feltétlen 2012. november 13-án kedden dél után 5 órától kerül sor ennek az előadásnak, és a helyszín az a CAP, a 2012. november 13-án Körasztal fóruma, úgyhogy feltétlen kérem szépen menjünk el erre és nézzük meg. A helyszín Budapest 9. kerület Lilium utca 44-es, és bárcsak ott lennék, mert óriási kérdéseket.